60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mai adás szerkesztője Torda Judit vagyok. Kicsit hosszúra nyúlt ez a tél, és hidegből, hóból, fagyból is volt éppen elég. Viszont jó hír, hogy a farsang időszaka is hosszúra sikeredett az idén. Tudjuk, hogy a farsang Vízkereszttől január 6-ától Hamvazó szerdáig tart. 2017-ben a Hamvazó, vagy ahogy egyes helyeken mondják, a Hamvasztó szerda csak március 1-én lesz. Így van még időnk a mulatozásra, vigasságra, baráti beszélgetésekre. És remélem, hogy magazin műsorunk meghallgatására is szakítanak egy kis időt. Lássuk, mi fért bele ebbe a mai műsoridőbe. Egy sikeres szívműtétről és a megváltozott életminőségről kérdezte riportalanyát Ámen Zsóka. Hogyan alapított galériát a Bródy Sándor utcában, és miért támogatja a magyar zenészeket egy finn közgazdász? Kérdezte Torda Judit. A bővülő történelem rendezvénysorozat kapcsán Kéri Juli járt a Magyar Nemzeti Levéltárban. Haspókok és könyvfalók részére ajánl Somogyi Ágnes egy kiállítást, ahol is a gasztronómia összekapcsolódik az irodalommal. Két furcsa hangszer, a Heng Drám és a Perzsa Szantúr nyomába eredt Meskó Bánk. Van megoldás arra is, ha télen kihíztuk a ruhánkat. Vigyük Ildikóhoz, ajánlja Béki Zoltán. Remélem mindenki megtalálja a számára érdekes interjút, és hasznosan tölti az idejét a rádió mellett. Jó szórakozást kívánok!
Másfél évvel ezelőtt a közösségi levelező listán baljós hír jelent meg. Nem tudok a délutáni fotós klubfoglalkozásra menni, szívműtétem lesz. A levél írója Dévényi Dömötör volt, most gyógyulása után vele beszélgetek. Milyen előzménye volt ennek a betegségnek?
Amikor először éreztem azt, hogy a szívem tájékán nyomás van, nehezebben veszem a levegőt, elfáradok, még nem gyanakodtam semmi komoly dologra, hiszen ha lepihentem, ezek fájdalmak elmúltak. Ennek ellenére aztán elmentem orvoshoz, aki csináltatott velem egy terheléses EKG-t is. Az még komoly bajt nem mutatott, de azért azt mondták, hogy jobb lenne ezt megnézni alaposabban. Ezután készült egy szív-CT, amely kimutatta, hogy súlyos szűkületek vannak az erekben, beleértve a koszorúeret is. Ezután került arra sor, hogy az Országos Kardiológiai Intézetben egy szívkatéterezést csináltak.
Mit jelent a szívkatéterezés?
Szívkatéterezés egy nagyon korszerű diagnosztikai eljárás. Karból vagy a combból a fő éren keresztül fölvezetnek a szívhez egy kis berendezést, amely ott meg tudja állapítani, mint egy kamera, hogy milyen a ér belső része. Nekem azt állapították meg, hogy a koszorú érbe egy jelentős szűkület van, kb. 70%-os, amely, ha ezek a plakok tovább növekednek, akkor ez akár be is záródhat.
Hogyan történt a műtét?
A műtétet tulajdonképpen azért került sor, mert a diagnosztikánál megállapították, hogy a szűkület az úgynevezett Y-elágazásban van. Ebben az Y-elágazásban nem lehet betenni a stentet, amely kitágítaná az eret, hanem ezt át kell hidalni egy műtéttel. Ezt a műtétet ma már rutinszerűen végzik, itt az Országos Kardiológiai Intézetben is. Ez a bypass műtét. A bypass szó, az valószínűleg csak orvosok nem így hívják, csak a köznyelvben terjedt ez így el. A lényege az, hogy karból vagy a lábból kivágnak egy megfelelő hosszúságú érszakaszt, amelyet aztán beültetnek a koszorúérnél, a szűkületnél, szűkület helyén úgy, hogy áthidalják a meglévő szűkületet. Így az összekötött érbe az új ér pályán jól áramlik az ér, a régi meg ott marad és ellátja a szűkületen is a funkcióját. Maga a műtét egy 3 órás mélyaltatásban történő műtét. Van olyan, amikor kiemelik a szívet, és azt műszívvel tartják fenn az életfunkciókat, nekem erre nem volt szükség, de minden esetre átvágták a szedcsontot, kiemelték a mellkasból a szívet, kézbe el tudták végezni ezt a bizonyos átültetést. Én erről mit sem tudok, persze csak mesélte az orvos, hogy így történik, és utána egynapos intenzív osztályban gyakorlatilag gyógyulhat az ember.
Hogy történt a rehabilitáció?
A rehabilitációnak az első pici fázisa ott a Országos Kardiológiai Intézetben történik. Egy nap az intenzív osztályon, másfél nap egy ilyen utóközeléses intenzíven, és utána pedig az osztályon egy hét az egész, és utána szívkórházba utalnak egy 3 hetes rehabilitációra.
Mit kell ezen érteni?
Ez a rehabilitáció tulajdonképpen arra szolgál, hogy az ember fokozatosan visszaszokjon a hétköznapi ritmusába, újra használja megfelelően a szívet és az érpályákkal, az véráramlás tökéletesen működjön. Közben sok-sok vizsgálatot végeznek a rehabilitáció során is, vérnyomás, ultrahang, véráramlás és így tovább. Nekem ez szerencsésen nagyon simán és jól lezajlott, bár hozzáteszem, ott a szívkórházban én nagyon sok hasonló műtétes emberrel találkoztam, és úgy láttam, mindenkinek teljesen jól lezajlottak a dolgok.
Hogy zajlanak ezek a visszavezető gyakorlatok? Nem féltél használni a szíved?
Érdekes módon, hogy nem is voltak nekem szívtájéki fájások utána, hanem csak a seb maga fájt, a kötés húzódott, meg aztán ez a szedcsont, ahogy összefor, annak kell 2-3 hét, hát abban az időszakban ásítani, nevetni, nagy mély lélegzetet venni, tüsszenteni, az borzasztóan fájdalmas, hiszen az pont ezt a mellkasi szedcsont izmokat mozognak, és ez nagyon fáj, de hát ezen túl lehetett leszni végül is, és a rehabilitáció során előbb egy enyhet tornával indul, aztán mind erőteljesebb torna, ilyen fizikoterápiás kezelések is. És
mit jelent a fizikoterápiás kezelés?
Hát ez jelent úszást, egyrészt másrészt olyan tornatermi tevékenységeket, ahol kifejezetten ezekre a szív körüli dolgokra, tehát fölerősítik a mellette lévő izmokat is, és a vérkeringést, a véráramlást, természetesen gyógyszerezés, elég sokféle gyógyszert kaptam, vasat is többek között, mert lement a hemoglobin a szervezetembe. Szóval ez arra szolgál, hogy a gyógyulás teljes legyen. Nálam úgy érzem, hogy ez megtörtént.
Örülök neki, hogy sikerült, mert a levelező listán elég sokáig drukkoltunk neked, hogy minden jó legyen, és visszatérj a rendes munkás életbe, úgymond.
Ez valóban így van, nagyon sok helyről kaptam pozitív energiákat, természetesen a családtól a legközelebbit. Én nem hagytam el magam, és notebookot bevittem magammal a kórházba, először nevettek rajta, hogy akarok, de én már a másik, harmadik nap leveleztem, és gyakorlatilag tartottam a kapcsolatot a külvilággal, és ténylegesen vissza tudtam illeszkedni.
Melyik volt a legnehezebb szakasz?
Hát az intenzív osztályon, tehát amikor az ember az altatásból kezd fölébredni, és abszolút mozdulatlanul kell feküdni, tehetetlen, nagy mellkasi fájás van itt a seb körül, kiszárad a szája, ezer apró dolog van, amit ugye akkor az ember nem csinálhat, és ezen átkeresni. Hát az első 24 óra ez volt a legfájdalmasabb, nehezebb. De türelemmel, odafigyeléssel az ember ezt azért kivédje.
Hogy vagy most?
Köszönöm szépen, jól vagyok, most már másfél év telt el a műtét óta. Talán azt mondanám, hogy jobb kondícióban vagyok, mint előtte. Igaz, hogy egy életmódváltást is csináltam. Sokkal többet mozgok, heti 2-szer tornára járok, 1-szer vízi tornára. Nordic walkingozni megtanultam, és azt is szoktam hetente csinálni. Sokkal több mozgással próbálok fenntartani a kondíciót. Étrendben is változtattam, egy dietetikussal konzultálok rendszeresen, hogy olyan étkezés legyen, ami nem növeli az érfalba a rakok képződését, lerakódást. Remélem, ez sikerrel ment, és egészségesen fog tudni folytatni az életet.
Hogyan változott meg az életed? Van-e, amit másképp csinálsz?
Tulajdonképpen az életmódváltás van csak, ami más. Egyébként mindent ugyanúgy folytatok, sőt a nagyobb lelkesedéssel, épp egy fotókiállításra készülök, de volt is már időközben is két fotókiállítás. Csinálom a szakmai munkámat is, egy szaklapnak a rovatvezetője vagyok, és az unokák természetesen, akik szintén nagyon-nagyon lefoglalnak.
Dévényi Dömötörrel, szívműtétről, bypassról, Ámencsóka beszélgetett.
Egy nagyon különleges helyet találtam a Józsefváros Palota negyedében. A Bródy Sándor utca alatt van egy galéria, és az alapítója egy finn ember. Kérem, mutatkozzon be!
Jó napot kívánok mindenkinek! Én Ari Kupsus vagyok, és Finnországból jövök. Már több mint 17 évig élek Magyarországon, és jöttem turistaként 3 napra. Vonattal érkeztem Budapestre, leszálltam a vonatról, és valami csodát láttam, a keleti pálya udvart, a szép ületet. És gondolkoztam, hol vagyok, mert nem hittem volna, hogy Budapesten annyira szép, gyönyörű épületek vannak. De 3 nap alatt itt jártam mindenhol, Palota negyeden is, és döntöttem, hogy itt fogom 3 nap helyett 2 hétig maradni, utána visszamentem Varsóban, ahol laktam, visszajöttem 2 hét múlva, és gondolkoztam, hogy itt maradok fél évet, és utána visszaköltözöm Finnországba, de ez a fél év után nem tudtam gondolkozni se, hogy valahova innen költözöm.
Ennyire megragadta?
Igen, ezért budapesti annyira szép, gyönyörű város. Magyar barátaim mondták, hogy soha nem észrevették, milyen szép városban laktak addig, mikor találkoztak velem. Mert mindig, mikor sétálok az utcán, mindig fölfele nézem kapuk, ajtók nekem, hát nem felújított régi bérpalota is szép. Magyarok mindig mondják, hogy csúnya épület, ez csúnya épület. Mondtam, hogy nem csúnya. Nézzetek az ablakokat, nézzetek a érkelyeket, a kaput. Gyönyörű, romosa, lehet ott romosa a homlokzat, de mindig romos homlokzatban itt van, ott is van egy szépség.
Mi a végzettsége, hogy ennyire nagy az affinitás az építéshez?
Én közgazdát.
Közgazdás?
Igen, igen. De mindig volt a, nem tudom, bent, belül volt mindig olyan vágya a szép, szépséghez. És már 12-13 évesen tudtam, hogy ki fogom költözni Finnországból.
Mert hogy Finnországban nem találtam meg ezeket a szépségeket?
Túl kortás, túl modern, igen. Ez nálunk Finnországban is ilyen szép házak voltak, de 60-70-es években lebontottak, mert új Alvarado kocskák építettek helyette. De gyönyörű volt Helsinki, gyönyörű volt Tampere, és de sajnos 70-es években ezeket a régi épületeket nem voltak, voltak divatosak.
Igen, ez gyönyörű ez a galéria, és minden hónap újabb és újabb kiállítások vannak, ugye?
Igen, igen. 2009 megnyitottam ezt a galériát, és havonta, majdnem havonta van egy kiállítás. És télen ősszel, tavasszal itt működik Budapesten, nyáron pedig bezárunk Budapesti galériát, ezt átköltözünk vidékre.
Vidékre hova?
Kis falubán, Iszkaszandj. Ott van egy hatalmas barokk kastély, ahol régen háborúkor finn követség tartoskodott.
És hogy talált rá erre a régi kastélyra?
2000, mikor döntöttem, hogy itt Magyarországon fogom maradni, átköltöztem a jótékonysági társaságomat.
Ja, hogy volt egy alapítvány?
Igen, igen.
Értem.
És 96 találtam ezt az alapítványt, és Finnországban Sibelius Akadémiai tanulóknak gyűjtöttem pénzt.
Tehát a zeneakadémia, az ott, ugye, ha jól tudom, ez az ottani zeneakadémia.
Igen. És mikor ide költöztem, ismerkedtem néhány Liszt Ferenc Zeneakadémiai professzorokkal, ezt találtam, milyen horror helyzetben vannak a fiatalok, akinek nincsen anyjaki hamogatás, lehetőség a szüleitől, a rokonoktól tanulni, ezt nem tudnak tovább tanulni. Finnországban nálunk nincsen olyan. Finnországban nem bárha gazdag vagy szegény családból jársz, vagy az mindenkinek van ugyanaz a lehetőség tanulni, mert az állam támogatja, állam fizeti mindent. És gazdagoknak ez a szegényeknek is. Itt Magyarországon azt tanultam, hogy ismerkedtem is néhány nagyon tehetséges fiatalokkal, akinek nem volt lehetőség, vagy nagyon-nagyon kevés lehetőség volt tanulni, mert nem volt pénz. Néhány barátom tudta, hogy mit csináltam Finnországban az alapítványommal, ezért átköltöztem ide. És 2009, mikor megnyitottam a galériát, bővítettem ezt a támogatást, és aláírtam a szerződést, a támogató szerződést a képzőművészeti egyetem festő
szakon. Tehát akkor kiegészült nem csak a zenészeket, hanem igen, a képzőművészeteket.
Ez körülbelül 350-400 ösztöndíjat már adtunk a magyar tanulóknak.
Egy finn embernek kell idejönni a mi épületünket megcsodálni, és közben megtámogatni a mi művészetünket.
Ez fontos.
Hát nekünk biztos.
A nagymama mondta nekem, hogy van lehetőség saját kenyeret vásárolni, amikor hús is van rá, utána kell segíteni a másiknak.
Nagyon
bőrös. De nagymama 18 gyereket növelt, csak egy gyerek volt a saját. Igen.
Itt is lakik?
Igen.
Ahol a galéria igen, van, itt van igen, egy lakással.
Igen. Ez ott vannak a kettőzsér óta, ott tartottam a koncerteket.
És kik vettek részt már a hangversenyén? Kik
léptek fel? Sokan vannak a legtöbbi zenész, már profi zenész. Nagyon ritkán jönnek a fiatalok vagy diákok, mert kicsit híresek lettünk. Ez igen, már ez szorba állnak a gálakoncert mindig február 2. csütörtökön lesz, mikor átadjunk az ösztöndíjakat a Zeneakadémia hallgatóknak, és ott mindig valaki híres énekes jön, voltak a magyarok is, a Váradi Zita, a Temesi Mária, Kertesi Ingrid volt, Melát Andrea.
Milyennek lát minket, magyarokat?
Budapesten, mikor itt élek, és nyáron 4 hónap vidéken más. Vidéken olyan fantasztikusak az emberek. A Iszkazán Györgyek, én gondolom, hogy ők a legjobb emberek világon.
Komolyan?
Igen, ők kedvesek, ők segítőképesek, ők gyönyörűek, nagyon tiszta szívűek, és én nem tudok ezt rosszul se mondjuk. Én meghívom, évente mindig szervezem a falubélieknek is a fogadást ott, ott a kastélyban, csak a Iszkazán Györgyek. Ez igen, hogy mondok, hogy írik a szomszéd, néhány szomszéd falu lakos, mert telefonálták is nekem, hogy ők is akarnak jönni, szabad jönni, mondta, hogy nem. Csak az Iszkazán Györgyek. És szeretek mindig ilyen módon köszönni a falusi, tehát falut, hogy engem is elfogadták.
Nehezen tanult?
Nagyon-nagyon. Szavakok? Úristenem. Legnehezebb szó volt gyógyszertár. Két évig próbáltam tanulni gyógyszertárt. Szerencsés ott volt a patikán. Egyszerűbb szó. Igen, de magyar nyelven minden ugyanaz a nyelv. Pontosan ugyanaz a nyelv. Az 100-110% hogy mi rokon nyelven vagyunk. Természetesen, mert ez nyelvtan ez annyira hasonlít. Igen.
Ami magára sugárzik a jó indulat, az együttérzés, és mindenféle olyan, ami azt mutatja, hogy nagyon jó helyen van. Nekünk legalábbis nagyon jó helyen van.
Én gondolom, hogy ez a legjobb hely nekem.
És remélem, világon. Hogy ön is jól érzi magát itt nálunk.
Nagyon. Én 6 országban laktam, ez a 6. ország, és soha nem éreztem több otthon magam, mint itt Magyarországon.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm az interjút.
Én köszönöm szépen.
A következő beszélgetés a Magyar Nemzeti Levéltár adományozási osztály főlevéltárosával készült.
A Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában vagyunk, ahol egy rendezvénysorozat előadásai nemrég fejeződtek be. Bővülő történelem a rendezvénysorozat fő címe. De van egy olyan alcíme is, hogy az elmúlt 15 év irat ajándékozásai. Ez magában nagyon beszédes cím, de azért meg szeretném kérni a moderátort, M. Szabó Dorottyát, hogy egy picit részletesebben beszéljünk erről. Hogy alakult ki, kinek az ötlete volt ennek a rendezvénysorozatnak a létrehozása?
Régóta gondolkodtunk azon, hogy bemutatjuk a különböző iratgyarapodásainkat. A levéltárról szokták azt gondolni a hozzánk belátogatók, érdeklődők, ügyfelek, kutatók, szakmából jövők is akár, hogy ez egy jelzett elefántcsontorony, ahová begyűjtünk mindent, aztán képletesen ráülünk. És miközben az, hogy megőrizzük ezeket a dolgokat, az igenis egy nagyon fontos feladatunk, de azt gondoltuk, hogy az elefántcsontoronyból úgy is lehet kitörni, hogy ezt a furcsa hasonlatot folytassam, hogyha elkezdjük megmutatni azokat a dolgokat, amelyekkel időről időre mi gyarapszunk.
Ezek magánszemélyektől származó anyagok?
Mindenféle gyarapodás van, de azok, amiket mi itt megmutatunk, most azok magánszemélyektől. Az, hogy kifejezetten az ajándékozásra fókuszáljunk, az egy második gondolati sor volt, amikor azt kezdtem el végig gondolni már én, hogy alapvetően ezek a mecénási gondolatból végigvitt ajándékozások, ezek nincsenek a helyén kezelve. Tehát az, hogy a mai világban valaki nem pénzét tesz valamit, ami egy történeti érték, hanem beadja ajándékba, azt meg kell ünnepelni, annak súlyt kell adni. És akkor ez volt a második gondolat, a főnökeim örömmel fogadták, sőt, nagyon kapacitáltak rá, és éppen véletlenül volt is egy olyan pályázati lehetőség, ahol a Magyar Levéltárosok Egyesülete révén ezt a gondolatot meg tudtuk valósítani.
És ajándékozókat hívtak meg rá, vagy nyitott volt?
Mind a kettő. Nagyon fontosnak tartottam, és tartom azt, hogy azok az ajándékozók, akik vállalják azt, hogy meg is nézzék, vállalják nyíltan, hogy ők ajándékozók, mert nem mindenki vállalja, azok el tudjanak jönni, és be tudjuk mutatni, hogy lám-lám, köszönjük szépen, itt van, így kutatják, így néz ki, ilyen dobozokba raktuk, így restauráltuk adott esetben, de természetesen ez egy nyitott dolog, mert akkor lehet... Egy ajándékozónak hogy tudunk köszönni? Úgy tudjuk köszönni, hogyha nyilvánossá tesszük azt, hogy amit tett, az egy fantasztikus gyarapítása a történelemnek. Ezért az a címe egyébként ugye az egésznek, hogy bővülő történelem. Így tudjuk megköszönni, hogyha nyilvánossá tesszük.
Most közben hirtelen az jutott eszembe, hogy akik beadnak ajándékot, érdekli őket, hogy hova kerül, visszajönnek megnézni?
Érdekli őket, és visszajönnek. A protokollunk szerint ez úgy működik, hogy amikor valaki bead egy ajándékot, és mi azt felmérjük, megtaláljuk a helyét, struktúráljuk, tehát rendezzük és kutathatóvá tesszük, akkor utána küldünk egy köszönő levelet az ajándékozónak, amiben az is benne van, hogy hová raktuk el az anyagot, és milyen módon kutatható. Nem feltétlenül csak ajándékozók, hanem eladóknál is van olyan, hogy utólag még visszakéri, pont egy hete volt egy ilyen eset, hogy egy hölgy, akitől már vásároltunk több ízben, mondta, hogy jaj, az unokám szeretné megnézni, ha nem tudom micsodát, megnézhetnék még egyszer? Hát hogy ne nézhetném meg?
Visszatérve akkor az előadás sorozatra, hogy zajlott az egész?
4 rendezvényt fogunk most arra az időszakra fölhúzni, ameddig ez a kiállítás most jelenleg az országos levéltárban látható.
Egyébként... Tehát párhuzamosan készült egy kiállítás is.
Igen. És a kiállítást az szeptember végén nyitottuk meg tavaly, és most február végéig biztos, hogy itt lesz. És három rendezvény már lement, ugye volt egy nagy nyitó rendezvény. Akkor mutattuk be a kiállítást, és mutattuk be ezt a tervet, hogy mi az ajándékozásoknak ezen túl bizonyos időközönként rendezvényeket akarunk szervezni. Ezek nem feltétlenül nagyívű dolgok, én inkább a családias rendezvények híve vagyok, amikor, tehát a későbbiekben az a terv, csak egy villanásnyira, hogy egy iratanyagot, ami fontos, ami valamiért nagyon komolyan gyarapítja a tudásunkat a történelemről, azt úgy bemutassuk, hogy meghívjuk az ajándékozót, és arról az anyagról két-három előadást, vagy egy kerekasztal beszélgetést, vagy egy mini kiállítást szervezünk. De ez csak egy egyszeri alkalom lenne, tehát valószínűleg a kiállítás az túlzó, de az, hogy megmutassunk dolgokat kézbe vehetően, az mindenképpen fontos része lenne.
A nyitó előadáson itt voltak vidéki levéltárak vezetői?
Is, meg munkatársai is. Ugye azért, mert ez az egész projekt, a kiállítás és a rendezvénysorozat is, két levéltár együttműködéséből született meg. Az egyik levéltár az, ugye az országos, ahol én dolgozom, de van másik hat levéltár, és akkor ha szabad nevesítem is őket, hogyha közelből megyünk távolra, valamilyen módon menjünk,
ne rangsoroljunk,
hanem csak, hogy valahogy egy fonalat kövessünk végig Magyarországon. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár volt az egyik, aztán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár Nyíregyházán, aztán a Békés megyei levéltár Gyulán, aztán átmegyünk a Dunántúlra a Szombathelyi Vas megyei levéltár, Győr-Moson-Sopron megye Soproni levéltára, és a Veszprém megyei levéltár. Az ő együttműködésükkel jött létre ez a kiállítás.
És akkor mindegyik alkalommal két vagy három levéltáros mutatta be a saját levéltárát, illetve ami számunkra legalábbis a közösség számára rendkívüli volt, hogy meghívott adományozójuk is volt, akikkel beszélgettek.
Ez egy szívügyem volt, hogy ne csak mi szólaljunk meg, akik már a fogadók vagyunk, hanem azok is szólaljanak meg lehetőség szerint, akik az adományozók. És most a legutóbbi harmadik rendezvényen is volt olyan, amit biztos vagyok benne, hogy én el fogom raktározni, ki fogom írni, ami elhangzott, mert hogy abszolút továbbvivő. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár ajándékozója például azt emelte ki, az számomra egész döbbenet volt, hogy elkezdte felsorolni, hogy milyen előnyei vannak annak, hogyha valaki ajándékozóvá válik, és hogy egyrészt van egy olyan érzet, hogy megkönnyebbülnek, és hogy jó helyre adták be, másrészt ezt ugye el is vicceltük ugye a rendezvényen, de azért ez is egy fontos szempont, hogy lett hely hirtelen. A felelősség az lekerült a vállukról.
Mert ugye egy nagy mennyiségű anyag volt.
És hogy már van egy állandó fix kutatója a levéltárban annak az anyagnak. De ez is egy nagyon jó dolog, hogy bekerül a tudományos közéletbe az az iratanyag, amin a család mondjuk 40 vagy 50 éven keresztül gondozott, de amellyel különösebben nem kezdtek semmit azon túl, hogy egy nagy ládában egyik padlásról a másik
pincébe vitték. Hát kvázi csak gond volt neki.
Igen.
Nekem az volt megható ebben a harmadik előadásban a Vas megyeiek, hogy kaptak egy iratanyagot, és kipottyant belőle egy fénykép, ami lisztferecet ábrázolta egy papírruhába.
És hogy valószínűleg nem is ismert ez a fénykép. Igen.
Igen, és hogy egyáltalán hogy ismerték föl, mert nem a jellegzetes hosszú haja volt, nem tudom, így kivetítve nem látszott annyira
nem,
az arca. Tehát ezt bebizonyítandó, hogy ez tényleg valóban ő volt.
Hát, mondjuk a Lisznek eléggé jellegzetes volt az arca, tehát valószínűleg a...
Na de hát azért nyilván bizonyítani kell.
Igen.
És én azzal mentem el az előadás után, hogy irigyésre mértó a munkájuk, hogy olyan változatos dolgokkal tudnak találkozni, és nem vár dolgokkal. Hát arról nem beszélve, hogy egy bacsodás épületbe egy alaphangulatot ad, gondolom, minden nap, amikor bejönnek.
Ad, van ennek egy patinája. Annyit még hadd mondjak el, hogy most ez az a koncepció, hogy az országos levéltárban most itt van 5 hónapon keresztül a kiállítás, és itt mi most a országos levéltári ajándékozásokból eredetiben mutatunk meg vitrinekben anyagot. A második emeleti folyosónkon lehet egyébként előzetes bejelentkezés után ezt megtekinteni. És a megyei levéltárak, mivel az elég nehezen lett volna megoldható, hogy ők fölhozzanak iratanyagot, ezért úgy döntöttünk, hogy ők plakátokon jelenítik meg az övéiket, és sokkal kisebb mennyiségben most. De vannak távlati tervek, És akkor meg majd mi fogunk plakáton megjelenni, esetleg más megyei levéltárakban.
És ezek a távlati tervek?
Ezek pedig azok, hogy egy hónap múlva elindul vándorolni, és mind a 6 megyei levéltárat, amit az előbb felsoroltam, körbe fog járni ez a kiállítás. Mindig az a levéltár állít ki eredetiben iratanyagot, amely a helyszínét adja ennek a vándorútnak, a többiek pedig plakátokban szedik össze.
És ki is bővíti, vagy csak ez a kiállítás?
És ebben kibővíti. És a dolog egyrészt így is bővül, nem csak a történelem, másrészt pedig ugye most szervezzük azt meg, hogy virtuális kiállítás formájában, és most szépen lapozhatóak legyenek, be lehessen zoomolni, el lehessen olvasni egy Kossuth levelet, el lehessen olvasni, hogy a Tisza Kálmán örül annak a feleségének itt levélben, hogy a fia milyen ügyesen vizsgázott a budapesti tanárok előtt. És egy csomó-csomó érdekességet így jobban meg lehet majd nézni interneten.
Talán sikerült annyira felkelteni a hallgatók érdeklődését, hogy egy virtuális meghívót közzé tegyen.
Nagy szeretettel várunk mindenkit február 22-én a záró rendezvényünkre, és akkor utána meg arra szeretnék mindenkit fölhívni, hogyha tavasszal Szolnokon jár, akkor a Jászmagykun Szolnok megyei levéltárban nézzen be, hogyha nyáron Nyíregyházán jár, akkor a Nyíregyházi levéltárban.
És így tovább. Érdemes a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának a honlapját figyelni, mert mindenki onnan lehet követni, és ennek a február 22-i előadásnak is a részleteit, illetve a regisztrációját.
Egyrészt a honlapunkon meg lehet nézni, a honlapnak a címe www.mnl.gov.hu, illetőleg Facebookon is fönn vagyunk, ha rákeresnek arra, hogy bővülő történelem, akkor megtalálják. Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen, ezt a Dorottyával kérni beszélgetett.
A Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai nem mindennapi kiállításukat hasbókoknak és könyvfalóknak ajánlják.
Írói fogások és terítéken az irodalom. Ez a kiállításnak a pontos címe is. Dr. Szilágyi Judit a kurátora.
Célunk az volt, hogy ne csak arról szóljon, hogy mit ettek a nagyjaink, mit szeretett Jókai enni, mi volt Gródi kedvence, hogy kellett elkészíteni Mikszátnak a palószáv, stb. Ez irodalom történet. De az, ami igazán izgalmas, az írói fogás, ahogy ezt a témát, hogy evés, hogyan tudja beemelni a szövegbe, és hogyan lesz esetenként a szövegnek ez egy centrális szervező eleme. Tehát, hogyha magyar irodalom és evés, akkor természetesen Gródi, és természetesen Szimbád, és hát ami ezt a szerves összefüggést megalapozta, az persze a Huszárik film a 70-es évek közepéről a Szimbád, a nagy evés jelenete, ahogy a Latinovics a velős csomból kiüti a velőt, és elfogyasztja az egész ebédet, ez egy örök élmény. De meg kell jegyeznünk, hogy Krúdinál ezek az evések nem kizárólag az evés öröméről szólnak, hanem az evés, az ízek, az elkészítés nyomán feléledő beszélgetések, vagy még inkább visszaemlékezések.
Látva a kiállítást, úgy gondolom, hogy egy örült nagy munka előzte ezt meg.
A teljes magyar irodalomból szerettünk volna szövegeket bemutatni, ezért aztán nagyon-nagyon sok kollega állt neki, és olvastunk rengeteget, nagyon intenzíven, mondjuk egy másfél éve.
Mi az, ami vezérelte a témaválasztást?
Egyszerűen a levegőben van a téma. A gasztronómia az elmúlt 10-15 évben elképesztő teret foglal el a kultúrtörténetben. Özönlenek ránk a receptek, ez az áradat, ez egyszerűen átszivárgott már a szépirodalomban is. Nagyon sok műben központi elemmé tud válni. Mondjuk egy fogyókúra, olyan szépirodalmi művek jelennek meg, amiben receptek vannak beágyazva, és ezek teljesen szerves alkotó elemek lesznek a regény szövetében. Egy újfajta tematikus, szerkezeti, technikai megoldásokkal kell most már számolni e tekintetben.
De van ennek a témának egy veszélye is. Nagyon eluralkodik, talán unalmasá is válhat. De itt a kiállításai nagyon sokféle aspektusból közelítenek. Ezt, hogyha egy kicsit bemutatnák.
Hagytuk, hogy a szövegek magukat csoportosítsák, és hát bizony azzal kellett szembesülnünk, hogy nagyon jól kikristályosodnak ezek a témák. Az első ilyen nagy, amivel először találkozhat a látogató itt a kiállításban, az az evés és a szakralitás összefüggéseire utal, hiszen minden vallás szabályozza az étkezést, böjti időszakokat rendel el, tiltott ételek vannak.
Nem bibliai tanítások.
Így van. És amikor egy irodalmi szövegben mondjuk pénteken bárányt esznek, vagy halat esznek, vagy a kenyeret megszegnek, ezek a jelenetek hordozhatnak valamiféle önmagukon túli jelentést, amelyek jó eséllyel a szakralitásba kötnek be. Bilinszky versére, Hanvas Béla néhány szövegére kell utalnunk.
És akkor még milyen?
Evés azért lehet, mint ahogy nagyon sokak számára, elsősorban egy örömforrás. Olyat, hogy csak kis és kizárólag élvezeti forrásként jelenjen meg az étel, tulajdonképpen csak egyetlen szerző van. Berda József, aki számára a pörkölt, a töltött káposzta, a húsleves annyira hatalmas élmény, hogy ódákat és himnuszokat ír hozzá. Ő aztán vegytisztán az evés öröméről tud írni.
Nem a vágy szintjén működik ez?
Sokszor valószínűleg a vágy szintjén. Hiszen például az egyik legizgalmasabb szöveg 1600-as évekből származik, egy bizonyos Kohári István írta, aki addig ügyeskedett a törökök és a Habsburgok között, hogy a végén folyton bebörtönözték, és ez a szöveg Munkács várában keletkezett, a várbörtönben, ahol a hihetetlen sanyarú körülmények között töltött 3 évet. Ez egy barokk költemény, az nagyon hosszú, és egy nagy lakoma leírása. Tehát teljesen fikció, abszolút a vágyakozás szólama az egész, ahogy részletesen leírja, hogy micsoda pazarfogások vannak. És hát mindeközben ebből semmi nem igaz, csak a penészes kenyér.
De az egyik aspektus tehát az élvezet, és akkor még?
Az éhezés, tehát a magyar irodalom, hát részben az egyénileg megélt élmények, részben a szociális érzékenység okán bővelkedik éhezésről, nélkülözésről szóló szövegekben, ugye. Elég csak mondjuk József Attilát megemlítenünk, akinek a De szeretnék gazdag lenni, egyszer hiba sültet enni szövege itt eredetiben is megnézhető a kiállításban. A következő nagy csoport lett az, amikor a nemzeti eledeleink jelennek meg. Nem is feltétlen kimondva, mondjuk a gulyás, vagy a paprikás, vagy a pörkölt, az már egy kijelöl, mondjuk az osztrigához képest egy másfajta táplálkozási, étkezési és kultúrkört, és sokkal könnyebb kapcsolódnunk a főhőshöz, vagy ahhoz, aki éppen eszik. Ugye azt lehet tudni, hogy amikor emigrációba kerül egy, akár egy ember család, vagy egy nagyobb népcsoport, sokkal hamarabb elveszíti a szokásait, akár a nyelvét is, de sokkal tovább megőrzi az ételeit. A hagyomány, a nemzeti identitás az ételekben, mintha sokkal mélyebben és tovább hatóan gyökerezne.
Tehát nagyon jó az ízmemóriája az embernek. Ha tovább lépünk, akkor...
Az egyik legtermékenyebb felhasználása az evésnek, mármint irodalmilag, az, hogyha valamilyen erotikus jelentés társítunk az evéshez, tehát hogyha közösen esznek, vagy valaki főz valakinek, emögött nagyon gyakran van valamilyen szerelmi töltés. Móricznál azt mondja a Betlen Báthori Annának, hogy nálad még a méz is mennyivel jobb, mint másnál. A méz az például egy tipikus erotikus ételnek számít.
Mézes hetek.
Igen, a nyelv is őrzi az apró magvas gyümölcsök, ételek, a szőlő, a gránátalma, stb. Ezek nagyon erős termékenység szimbólumok. Az is nagyon érdekes, hogy hogyan főz egy férfi, és hogyan főz egy nő. És az még érdekesebb talán, milyen módon írja meg ezt egy férfi, és milyen módon egy nő.
Alig találtam nőket.
Igen, nagyon keveset írnak a nők arról, hogy ők főznének, még arról inkább, hogy etetnek. Mintha ez a nagyon is női szerep egy írónő számára, aki a női mintáktól esetleg tudatosan akar eltávolodni, mintha kínos lenne, és határozottan távol tartaná magától.
Na hát ez is egy érdekes téma.
Aztán persze ma nagyon aktuális a tudatos táplálkozás, a különféle kúrák, diéták, fogyókúrák, ezeknek irodalmilag is nagyon nagy szövege, együttese van. Hát az irodalmi hősök persze bármilyen furcsaságot megehetnek. Van olyan, Bodor Ádámnál pillangót esznek, Darvasi regényében virágokat zabálnak, de maguk a regény írók, költők is szoktak volt fogyókúrázni, erről például Csukás Istvánnak verse is szól, a 20 kiló lefogyásáról, majd visszaszerzéséről. De akit külön kiemeltünk itt a kiállításban, az a Kosztolányi család története, ők vagy 2 évig a Bicsérdi diétát folytatták. Ez egy nyers vegetáriánus kosztot jelent. Bicsérdi Béla nagyon népszerű figurája volt múlt század első harmadának. Nagyon sokan, például Karinti, akik ezt konkrétan svihágságnak tartották. Nem úgy posztolányi, aki a családjával együtt fogyasztotta a friss és asszonyat gyümölcsöket, zöldségeket nyersen. És állítólag egy brossúra kezébe került, amit a Bicserdi írt, és ez olyan csapnivaló stílusban és olyan rossz nyelvhelyességgel született, hogy azt mondta Kosztolányi, hogy aki így ír, az nem lehet hiteles figura, és itt beszüntette. A kutatásaink során azt kellett tapasztalnunk, hogy az evéshez nagyon-nagyon gyakran a halál képzett köre kapcsolódik. Mondjuk Örkény nagyon szellemesen utal arra a Fasír című egypercesében, ahogy leírja, hogy a húst megdaráljuk, befűszerezzük, és pogácsákat készítünk, majd pedig forró zsíradékban kisütjük, és az utolsó mondat, hogy figyelem, nekünk emlősöknek nem mindegy, hogy mi darálunk, vagy bennünket darálnak.
De Móricznál is van.
Móricznál nagyon sokszor. És hát aki nagyon sokat írt erről, az Petri György. A költészetében a főzés, és főleg az evés, vagy az ételek, ez a metafora nagyon gyakran a halál gondolatköréhez kapcsolódik.
A kiállításnak a megrendezése rendkívül vonzó, abszolút nem fárasztó.
A sok-sok irodalmi idézetet tárgyak is kiegészítik, amelyek íróink konyhájából, vagy ebédlőjéből, étkezőjéből származnak. Ezek között mondjuk Jókai Babi, vagy Szerb Antal teáskészlete, tányérok nagyon sok szerzőtől, a legkorábbi Petőfi, amiből gyerekkorában kocsonyát evett, egy kis habántál, de érintőképpen jön, meg lehet keresni, hogy melyik étel melyik írónknak volt a kedvence. Lehet nálunk egy vasfazékban sparhelten betűlevest főzni, lehet játszani.
De legelsősorban arra biztatjuk a hallgatókat, hogy inkább jöjjenek el és nézzék meg ezt a kiállítást. Nagyon szépen köszönöm az ismertetést.
Ezt a kiállítást még megtekinthetik 2017. március 31-éig. Dr. Szirágyi Judittal Somogyi Ágnes beszélgetett.
Mai vendégem, illetve vendégeim Szabadi Andrea és Murányi Norbert. Szabadi Andreával egy rendezvényen ismergettem meg, ahol ő is, én is felléptem, nem tudtunk, nem ismertünk egymásról, és az a különös találkozás, amely egy hangszernek az eredménye volt, az megragadott, és ezért határoztam el, hogy egy riportot készítek Andreával, aki ragaszkodott ahhoz, hogy barátját, Norbertet is hallgassak meg, mert ő is egy különleges hangszeren játszik. Kedves Andrea, mi vonzott ehhez a hangszerhez?
Hát a csodálatos hangja, az, hogy nagyon megnyugtató, az, hogy elképesztően felhangdús, emiatt nagyon telten szól, tehát hogy igazából a hangzása.
Kicsit magáról a hangszerről.
A hangszer eredeti nevén hangdrum, Svájcban egy svájci pár készítette. 2000-ben állították ki először a világzenei kiállításon, és 8, 9 vagy most már 10 hangot is elhelyeznek egy hangszeren. Azóta az a svájci pár tudtommal befejezte a gyártást, de most már elég sokan gyártanak szerte a világon, kivéve még Magyarországon, de ez lehet, hogy változni fog a jövőben. És most már ez a név, mint hangdrum, ez védett, tehát csak az első, ami a svájci házaspár által lett gyártva, azt lehet hivatalosan hangdrumnak hívni, de magát a hangszer családot ezért handpennek nevezzük, és ahova még eredeztethető egyébként a Karib térségből származó steelpen, ami homorú, és gumiütősökkel kell ütni. Ez viszont ugye két domború fém lemez van egymásba illesztve, azon vannak elhelyezve a hangkörök, középen a dingnek nevezett alaphang, igazából ami az egésznek a basszusát adja, és alul pedig egy kivágott lyuk van, és igazából az ütéssel kell megszólaltatni ujjakkal, és ez hozza rezgésbe a hangtestet, de igazából üreges, tehát levegő van belül.
Hallgatók, ugye nem látják, de ha leírnánk ezt a hangszert külsőleg, Jól mondom, hogy úgy néz ki, mint egy UFO?
Igen, igen. Sokan hasonlítják.
Amikor hallom a játékodat, akkor úgy érzem, hogy mint egy keleti zenét hallanék. Van benne valami, amit így érzem?
Inkább azért lehet talán ezt érezni, mert nagyon meditatív a hangja, mert ugye minden rezgések alapján hat, és ennek valami elképesztő rezgése van, és kisugárzása, ezt tudom mondani, és gyakorlatilag bárki találkozik ezzel a hangszerrel, egy ilyen azonnali ellazulást, feloldódást eredményez ez a hangszer. Tehát, hogy egy nagyon meditatív, nagyon varázslatos, magával ragadó hangvilág, aminek viszont fix a hangolása, még ez az előző kérdéshez is visszatérve, tehát nem hangolható, ha csak nem viszi el az ember egy hangolóhoz, amit kalapáccsal csinálnak és műszerrel, de hogy maga a hangszer alapvetően fix hangolás, és ezért viszonylag kevés variációs lehetőség van rajta, és ezért a kreativitást nagyon megköveteli és fejleszti is.
Köszönöm szépen. A Norbit szeretném megkérdezni, hogy ez a hangszer, amit itt mutatsz nekem, ez milyen hangszer? Hogy ismerkedtél vele meg?
Ez a hangszer a Perzsa Szantúr. Murányi Norbert vagyok, a Kánlum Duo másik alapító tagja. Elég sokat foglalkoztam könnyű zenével, klasszikus zenével már életemben, és egy új fejezet kezdődött, mikor ezt a hangszert megismertem. Úgy jött igazából, hogy szerettem volna megismerni, megtanulni egy új hangszert, és így kinéztem magamnak igazából a világzenék közül azt a hangszert, amit eddigi gyakorlatom, tapasztalatom szerintem legjobban meg tudnék tanulni, és a hangját is nagyon szeretem a Perzsa Szantúrnak. Ez a mostani cimbalmunknak, a magyar cimbalmunknak is tulajdonképpen az őse, még a legősibb hangszer Mezopotámiából jön. Ez a most ismert szantúr, ez ugye a Közel-Kelet, tehát Törökország irán területéről származik. Ez a hangszer is konkrétan Törökországból jött. Húros hangszerre ütővel ütik, a cimbalomnál kisebb, tehát hogy hordozható, nekem ez is szempont volt, hogy könnyen mozgatható legyen, egy cimbalomot nem tudnék ugye utaztatni, és a hangja is szép fémes, de hogy ahogy a hangramon, ezen is elég sok tónusban lehet például játszani. Tehát, 72 húrja van összesen, ezt ugye minden alkalommal nekem föl kell hangolnom, tehát ez kicsit időigényes, de már megszoktam, hogy ezzel kell bíbelődni.
Korábban te játszottál cimbalmon?
Nem játszottam, az alaphangszerem az cselló volt, gitározni szoktam, tehát ez egy egészen új technika volt, amit autodidakta módon tanultam meg. Tehát a zenei alapok már megvoltak, és teljesen magamtól tanultam meg.
Említetted, hogy egy duónak vagy a tagja.
A Cannum nevű duó, ez egy érdekes név, de ennek hosszú története van, most nem mutatom ezzel a hallgatókat. A hangzása nagyon érdekes, és nekünk nagyon tetszik ez a név. Két tagú, ahogy mi is két tagúak vagyunk, igazából pont a két hangszer találkozásából jött létre a duó, és itt van a lényeg, hogy amikor elkezdtem a szantúrral foglalkozni, akkor nagyon a fejemben volt ennek a hangramnak a hangja, én is nagyon szeretem, és már akkor megismertem. Nagyon szerettem volna egy ilyen találkozást egy ilyen hangszerrel, illetve egy ilyen hangszeressel, és akkor így kerestem meg az Andit, aki akkor már játszott hangramon, tehát hogy a jóga óráin, mert ő jóga oktató, és különböző hangterápiás dolgai voltak, és ez nekem nagyon tetszett, amit csinált, és akkor ebből született meg a duónk, és később már más hangszerekre is írtunk számokat, így bejött a gitár a képbe, bejött az elektronika most már újabban a képbe, és az ének, tehát szerencsére Andi egyre többet énekel a formációban, és bejött a népzene, tehát az az érdekes, hogy először megszületett maga ez a együttállás a két hangszerből, és aztán jöttek bele a stílus elemek a zenénkbe. De igazából a hangzása nagyon európai, tehát hogy a mi fülünknek, a közönségünk fülének leginkább befogadható zenéről van szó, tehát nem tradicionális zenét kell elképzelni, én sem tradicionális zenét hozok, és Andi sem. A hangramhoz nem is tartozik tulajdonképpen tradíció, hanem azt most egy ilyen élő tradíció, amit most építenek ki a hangram játékosok.
Nagyon szépen köszönöm, és kedves hallgatóink, hogy hallgassuk élőben is ezt a csodálatos két hangszert. Most megszólaltatjuk, először Andrea játszik külön, utána Norbi játszik, és utána ketten együtt.
Ha leszakad, elfeslik, ha kihízták, ha belefogytak, ha nem áll sikkesen, hát nagy gond, ugye? Van-e erre valami megoldás? Hát van bizony. Én tudok egyet. Ildikó. Akihez egyszer betértem életembe, valaki ajánlotta, és azóta is itt ragadtam. Mindent ide hordok. Ildikó, hogy kezdődött magánál ez az egész?
Úgy kezdődött az egész, hogy a Bartók Béla úton volt egy kis divatárom, és hát ruhát nem tudtam adni, de mondtam, hogy igazítást vállalunk, és azt vettem észre, hogy erre nagyobb igény van, sokkal nagyobb, mindenféle javítással megkeresnek, szívesen segítek, gombfelvarrástól kezdve az ing fordításig, a nadrág felhajtás, mindent az égvilágon, ha egy mód van rá, megcsinálunk.
Kik járnak ide általában?
Mindenki. A fiataltól, az időség, hölgyek, urak. Mondom, még a gombot is fölvarjuk, hogyha kérik, nem csinálunk belőle problémát, sőt, inkább segítünk, mint.
Hát azért is ugye kell ez, mert régen azért megtanították a lányokat varni, netán hímezni is, stoppolni, amikor még azok is stoppolták. Tehát manapság a diszkókban ilyen nem történik, ott nem lehet ilyeneket megtanulni. Se gazdasszony képzők, lánynevelő iskolákban, hát ilyenek nincsenek. Mi a legkülönlegesebb dolog, amit csinálnia kellett?
Hát csináltunk esküvői ruhát is már, csináltunk öltönyt.
Sikerült az esküvő? Nem váltak el utána?
Nem váltak. Ezzel is megkereshetnek, de azért az igazítás, cipzárcsere, kabátba, nadrágba, szoknyákba, inkább ezek vannak.
Nagyon sok rossz javítani való ruha van? Tönkre mennek a ruhák? Nagyon?
Igen, nagyon sok van, és nem vesznek újat, hanem megjavítatják, mert hát így hozta a sorsot.
Igen, ez azt jelenti, hogy akkor olyan állapotban vannak még ugye hibásak, de nem eldobni valók, tehát az anyaguk még jó.
Igen, általában igen. Van, aki 30-40 éves holmit is hoz vissza, mert hogy még mindig jó, de ma már azért sűrűbben romlanak a ruhák, vagy szakadnak el, mint régen.
És olyan előfordul, hogy egy kicsit mondjuk divatosabbra tenni, hogy legyen egy galéria, vagy a nem tudom, micsoda. Tehát, hogy divatkövető átalakításokat
csinálnak. Igen, átszabásokat is, amikor az anyukájától örökölte, és szeretné, ha a mai igénynek megfelelően legyen az ő méretébe, azt is szoktuk csinálni.
Kényes kérdés. A nők általában azért hoznak ide ruhákat, mert kihízzák? Vagy hogy lefogytak, és hogy vegyék be?
A nagyobb, igen, a kihízás. Bővíteni kell, ritkábban kell szűkíteni, így
és
van.
Ha valaki kihíztak, hogy tudják bővíteni? Rafináltabb betoldanak mindenfélét?
Rafinált, így van.
Mert ez
így
művészet.
Van rá, igen. Már az embernek tapasztalata, hogy kell csinálni, és tudunk ajánlani is, hogy ne tűnjön foltozottnak, toldozottnak, hanem azért olyan legyen, mintha új lenne. Van
mi az, hogy toldozottnak volt. Hát a szétrepesztett farmerna, de az a mi van azokkal?
Hát igen, azok
direkt is repesztik, van. És beszegik, hogy tovább ne repedjen.
Igen, van olyan van is, ilyen, igen, hogy a lukat igen kell egy kicsit megállítani, igen, hogy ne szakadjon
igen.
Tovább.
Férfi nadrágoknál mi a helyzet? Hát, na segítek, elme a koptatót csinálni a nadrágnál.
Hogyne, koptatót, hajtókát, igen,
az a fontos,
szűkíteni, így. Most a szűkítés, a szárszűkítés, az nagyon fontos.
Ezek ilyen csőnadrágokat
csinálni. Csőnadrágokat kell csinálni.
Ha, hogy fér bele abba a legényke?
Hát azt már nem tudom, de az már az ő dolga, de nekünk meg kell csinálni, van, hogy nagyon
és bírom. Olyan is van, hogy lejjebb a derekát, hogy kint legyen a feneke
a gyereknek.
Igen, olyan hogy
is néz van, de hát az igénynek meg kell felelni.
És nem mondják meg, hogy kisapám, hát már lent van a feneked alatt a gatya, hát hogy
azt
néz ki?
Azt én nem minősítem. Nekem is van fiam, két
ő
fiam is
hordja.
Van, és bizony az egyik úgy hordja, mert a mai divat szerint így kell járni.
Nagy dolgokat mondjuk, kabát.
Kabátot is csinálunk. Hogyne, kabát, béléscserét rendszeresen, felhajtás, ujját, alját föl kell hajtani, mert ma már az a divat, hogy kicsit rövidebb kabátot hordanak. Azt is szoktuk csinálni.
Ing svájfolás.
Azt is, mert karcsúsítani kell most a szmóla divat, hogy minél jobban, mint régen, ugye, a mi időnkben is. Ez volt a divat, újra visszajött, úgyhogy azt is csinálunk.
Akkor mi van, hogyha egy kis pocakos legényke jön, de ő is be akarja karcsúsítatni. Akkor mondja, hogy kisfiam, hát azért ez nem magad, neked jobban fog állni, kicsit lazábban jobbat mutat. Van ilyen divattanácsadás?
Van, mérsékeltebben. Egy kicsit próbálom igazítani, hogy az alkatának megfelelően is ne legyen csúnyább, mint amikor bejött.
megelégedve járnak vissza az emberek? Van, aki dühösen meg hisztériázik, olyan is van? Biztosan bolond ember is van?
Nagyon, a bolond ember, igen.
Mondjod át, amikor valaki hisztériázott.
Hát, hogy hisztériázott. Hűha, szerintem az élőfába is beleköt, tehát nem tud az ember olyat mondani, hogy neki tetszen, de ezeket is el kell viselni, de általában nagyon jó a kuncsaftkör, szeretnek ide járni, és nagyon jól esik, hogy visszatérő vendégek vannak, nagyon régóta már.
Személyeskedjünk.
Igen.
Nekem szívesen van.
Igen, természetesen.
Ennél jobb mondattal be se tudnám fejezni ezt a kis interjút.
Köszönöm Béki szépen.
Zoltán beszélgetett Ildikóval, elárulhatja az igazi hosszú nevét.
Ispán Ildikónak hívnak.
Köszönöm a figyelmüket. A mai adás munkatársai voltak Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes, technikai tanácsadónk Magyar Ádám. Ezt az adást meghallgathatják 2 hét múlva szombaton 12 órától, illetve megtalálják még a következő weboldalakon is. www.civilradio.hu archívuma, illetve idősbarát.újbuda.hu weblapokon. Következő adás 4 hét múlva március 11-én szombaton 12 órától lesz. Elköszön a műsor szerkesztője, Torda Judit. Viszont hallásra!